Everton ellen. Liverpool Brentford 1-1, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, Kerkez Milos 20 percet játszott. Nottingham Bournemouth 1-1, a vendégeknél Tóth Alex kezdőként 57 percet játszott. Csapata a 6. helyen zárt a bajnokságban, a Pool az 5. A bajnok Arsenal 2-1-re nyert a Crystal Palace vendégeként. Köszönöm a figyelmüket!
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb záporok kialakulhatnak. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7 és 17 fokról délutánra 27-32 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Így aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről kizárólag magyar zenékkel.
Nem voltam részek többet, hogy nem voltam lustább. Kár, hogy nem keltem később, és kár, hogy nem haragszol rám. Kár, hogy nem hallgattam rátok, kár, hogy nem hallgattok rám. Kár, hogy túl sokat figyeltem, kár, itt minden szólt. Kár, hogy pont mikor már menne, hogy pont a pont a pont, hogy hangosan nevetsz az ágyam mellett. Nem semmi sem történt meg, bármi megtörtént, éppen hogy csak megbotlottunk, átestünk a nehezén. Kár, hogy elkéstél egy percet, kár, hogy épp az elejét, éppenséggel pont belépettem, meg éppen elmentél. Talán máshogy kezdtem volna, talán, talán mégis sokkor szóltam, talán, ha nem talán, az mint az óra. Talán.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója és vezetője, és ma a digitális világ karbonlábnyomáról, illetve annak csökkentési lehetőségeiről fogunk beszélgetni. Köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
És hát ugye az internet, illetve a hozzá kapcsolódó digitális megoldások már jó néhány évtizede velünk vannak, de úgy talán igazából csak az elmúlt 10-15 évben robbant fel a szektor, és aztán ez egyre gyorsulva pörgött fel az AI megjelenésével, és a komoly erőforrást igénylő alkalmazások megjelenésével. A másik oldalról meg talán kijelenthetjük, hogy ma már mindenki ott van az interneten. Hogy látod ezt a folyamatot egyébként, illetve mit gondolsz arról, hogy milyen irányba fog haladni a jövőben?
Amikor előadásokat szoktam tartani, akkor szoktam feltenni a kérdést, hogy van-e valaki a teremben, aki az elmúlt egy órában nem használta valamilyen digitális eszközét arra, hogy online menjen, tehát megnézzen egy weboldalt, a social media accountját, vagy egy e-maileket leellenőrize, hát nem szokott kéz a magasba lenni. És akkor szoktam elmondani, hogy hát nincsenek egyedül, mert több mint 6 milliárd felhasználó van az interneten, és a webes forgalom az 20-25%-kal nő. Ami izgalmas, hogy ezt egyre inkább most már maguk a gépek kezdik vezérelni, ezt a növekedési dinamikát.
Tehát ez az éves 20-25%-os
növekedés. Az éves 20-25%. Ez az elmúlt pár évre most már elmondható, a enyhén csökken, de a betítési alap mindig nagyobb, tehát nem csoda, hogyha valamennyit csökken, de azt lehet még olvasni róla, hogy egyre nagyobb arányban vannak ott a gépek.
Tehát azt mondod, hogy 6 milliárd felhasználó van, és ehhez képest még évente 20-25%-kal növekszik az adatforgalom, holott ugye az várhatnánk, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk következő évben már 8 milliárd felhasználó van, nyilván ez nem pont a 25%, de hogy a felhasználók száma is növekszik, de hogy valójában már nem erről beszélünk, hanem arról, hogy ezt az adatforgalom bővülést, ezt az applikációk, vagy hát az alkalmazások generálják.
Igen, itt valójában két folyamat hat egymásra kölcsönös. Az egyik a felhasználó szám növekedés, a másik pedig, hogy a sávszélesség növekedésével az adatforgalomnak a növekedése. És ez a kettő együttesen adja ki azt a brutális volumen növekedést, amit az internet esetében tapasztalni lehet. Most már a bő 60%-a van ott a lakosságnak, sőt most már talán több is a földlakóinak a digitális térben, és ehhez képest a sávszélesség folyamatosan nő. Ja, és akkor a gépek, amiket említettem, itt is leginkább a mesterséges intelligencia kezd egyre dominánsabbá válni, még nem feltétlenül a legnagyobb hajtóerő, de azért egyre dominánsabbá kezd válni, és azt érdemes tudni, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség számításai szerint 2030-ra az adatközpontoknak a mesterséges intelligenciához valamilyen módon köthető energiaigénye az akkora lesz, mint Japán. Ez egy előrejelzés, tehát hogy ez nem biztos, hogy így lesz, még az is lehet, hogy több lesz, lehet, hogy kevesebb, de az is lehet, hogy több is. Ennek egy másik következménye, hogy a digitális karbonlábnyom az azért már meghaladta a globális légi közlekedésnek a karbonlábnyomát.
Jó, és hogy ezt említed, mert ugye a karbonlábnyomról akarunk beszélgetni, és ugye ehhez a hatalmas adatmennyiséghez elég tetemes és egyre növekvő karbonlábnyom kapcsolódik. Ez hogyan kell elképzelnünk, ez mekkora, illetve miből adódik össze?
Én említettem, ez a most már a légi közlekedésnél nagyobbra mondják, ez különböző források, különböző számokat emlegetnek, a globális kibocsátásnak körülbelül 4%-át adják most azok az eszközök, amik így a digitalizációhoz vagy a technológiához sorolhatók, de hogy ez egy jól láthatóan növekvő dinamikát feltételez. És hogyha a saját használatunkra, eszközhasználatunkra gondolunk, valószínűleg ez ott is tetten érhető. Úgyhogy akkor, amikor a digitális eszközparkról beszélünk és ennek a környezeti lábnyomáról, jellemzően az energiából kell elindulni. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor, amikor digitális eszközöket használunk és valamilyen tartalmat fogyasztunk, legyen a streaming, legyen az egy weboldal, valamilyen applikáció, akkor ez sok kis fájlnak, sok kis alkatrésznek az összesenye. Képekről beszélünk, videókról beszélünk, kódról a háttérben, szöveges elemekről, stb. Az, hogy ezek a fent legyenek egy szerveren, átmenjenek a dróton és megérkezzenek a mi gépünkre, vagy ha nem drót, akkor nyilván akkor a wifi-n keresztül mondjuk, ahhoz mind energia kell. És ennek az energiának a karbonlábnyoma valójában az a digitális világnak a karbonlábnyoma, vagy azt tekintjük a digitális világ karbonlábnyomának, és ha már így a karbonlábnyom szóba került, nem ez az egyetlen környezeti hatása a digitális eszközöknek, és nem is csak az energiának, mert az energiából következik a karbonlábnyom, de van egy másik komponens, ami itt megjelenik, ez pedig a vízfelhasználás. Ugyanis azokat a számítógépeket, azt a hatalmas számítási kapacitást, azt nem csak energiával kell tudni táplálni, hanem hűteni is kell ezeket a hardvereket.
Ugye említettük a repülést. Amikor a kibocsátásokról, a kibocsátás csökkentésről beszélünk, nagyon-nagyon sokszor beszélünk a repülésről. Valamiért érdekes módon a digitális karbonlábnyom az még nincsen ennyire a középpontban. Mit gondolsz, hogy mikor kerülhet oda, illetve miért nincsen még a porondon?
A digitális karbonlábnyommal kapcsolatban legnehezebb kérdés az, hogy nem úgy van, hogy van egy kéménye vagy egy kipufogó cső, amiből füst jön elő, hanem egyszerűen ezeknek az eszközöknek a használatából eredően valahol máshol, tehát az energia előállításánál keletkezik a karbonkibocsátás, illetőleg ezeknek az eszközöknek az elkészítéséhez vagy az életutuk végén a deponálásukhoz kapcsolódóan keletkezik szintén csak karbonkibocsátás. Ez egyik sem olyan, amit felhasználás közben jelentkezik. És ezért ez borzasztóan csalóka. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk az egyik legnehezebb feladatunk az, hogy a láthatatlant láthatóvá tegyük. És akkor, amikor mondjuk vállalatok szembesülnek azzal, hogy mekkora kibocsátás kapcsolódik egy weboldal felületükhöz, vagy egy mobil applikációhoz, vagy az emberek azzal, hogy a social media jelenlétük, a közönségi média jelenlétük az nem csak időben milyen sok, mert ez az egyik, amivel szembesülni szoktak, mikor elkezdik kitölteni a tesztet, hogy úristen, valójában én nem fél órát töltök a social media, mint azt gondoltam, hanem van az 3,5 is, hanem hogy ennek is van egy karbonlábnyoma, és különböző olyan rendezvényeken, amikor ezt meg szoktuk mérni az ott levő közösség esetében, hát bizony hamar megérkezünk a több száz kilókhoz, meg a tonnákhoz, és akkor ott elindul egy fejvakarás.
Ugye a digitalizációhoz sokáig kapcsolódott egyfajta olyan remény, hogy zöldebbé teheti a mindennapjainkat, például elhozhatja a papírmentességet, vagy ugye akár ezeken az online hívásokon, videóhívásokon keresztül megszüntetheti például pont a repülés kapcsán, hogy repkedjünk konferenciákra a világ túlsó felére, és ezzel is csökkenthetjük a kibocsátásunkat. Szerinted jelen állás szerint beváltotta-e ezeket a reményeket a digitalizáció, illetve a hozzá kapcsolódó hátrányok egyébként nem nőtték esetleg túl már ezeket az előnyöket?
Én azt gondolom, hogy itt egy folyamatról beszélhetünk. Tehát volt valamiféle, azt gondolom, talán csodavárás azzal kapcsolatban, hogy majd ha papírmentes lesz minden, majd hogy átállunk digitálisra, akkor mennyivel egyszerűbb lesz az életünk, mennyivel kényelmesebb lesz az életünk, mennyivel gyorsabb lesz az életünk, és mennyivel környezetbarátabb lesz az életünk. És ezt valójában nem hiszem, hogy levizsgálta volna bárki is, hogy ez pontosan mit is jelent. És pontosan azok a környezeti hatások, amiket így megszüntetünk, azok helyébe vajon kapunk-e másikat. Tehát kicsit úgy érzem, hogy olyan, mint amikor kapsz egy gyógyszert valamilyen betegségre, de aztán kiderül, hogy annak a gyógyszernek is van egy mellékhatása, és akkor arra majd kapsz egy másik gyógyszert. De nem akarom elvenni a digitalizáció érdemeit, ez nagyon fontos, hogy nagyon komoly előrelépést sikerült hozni. Tehát azért a számok azt mutatják, hogy mondjuk az, hogy papír alapon levelezünk, azt át tudjuk tenni elektronikusra, azért ott ilyen 10-szeres, 15-szörös megtakarítás van, attól függetlenül nyilván, hogy mekkora e-mailekről beszélünk, meg hogy néz ki az a boríték és a levél, amit kivált. De hogy közben a digitálisnak is van karbonlábnyoma, és ezzel a karbonlábnyommal is kell valamit kezdeni.
Hát most elmegyünk egy rövid szünetre, de utána a digitális világ legújabb energiafalójáról, az AI-ról fogunk beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Veszőket néha, pontot kell tenni, ha hátránál inkább csak előre menni. Kénemelt vágyakból nem épült semmi, és nem kell csak bátorság, egy kis mák szemnyi. Hát hajózzunk együtt most, annor szívek majd, rájövünk egyszer, hogy nehéz az élet, de annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer elképzett hajnalból valódi reggel.
is tőled vagyok mindig ébren meg én. Egy újabb horizont magam átlapozom.
Magyar zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem.
A legfrissebb magyar dalok.
És a felejthetetlen slágerek.
Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
We were way drunk last night. You were all so damn, but only in the mind. The sky was green and the grass was blue. But just take my hand, I can do it without you. Last two sort of worry. Let a good times roll.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok. Az elmúlt évek talán túlzás nélkül egyik legnagyobb durranása volt a mesterséges intelligencia megjelenése és térhódítása. Az elmúlt időszakban viszont egyre több szó esik a technológia árnyoldalairól is, amelynek komoly környezeti vetülete is van. Fordulok is vendégemhez, Huszics Györgyhöz, a Carbon Crane társalapítójához és vezetőjéhez. Szerinted mi a legnagyobb probléma ma az AI-jal?
Van vele irány. Attól függ, hogy társadalmiról vagy környezetiről akarunk inkább beszélni. Ha most maradunk a környezeti problémáknál, akkor én azt gondolom, hogy létrejött egy olyan technológia, ami nagyon ígéretesnek tűnik, valóban egy csomó mindent meg tud oldani, de elképesztő környezeti lábnyoma van. Megint jól látszik az, hogy a létrehozás volt, és hogy az előnyök bevetett hit, vagy az előnyöknek a hajszolása volt az, teljesen érthető módon egy új innovációról van szó, ami az elsődleges fókuszt jelentette, és az, hogy ezt milyen áron sikerül előállítani, az egy másodlagos történet volt, és attól tartok, hogy még egy darabig marad is.
És akkor ezek az előnyök úgy tűnik jelenleg, hogy nem ellensúlyozzák azt a fajta terhet, akár környezeti terhet, amit vállalunk érte.
Ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát tudnék olyan ágazatot mondani, tehát amikor gyógyszerkutatásokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan ellensúlyozni tudják. Amikor arról beszélünk, hogy a mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy egyébként környezeti kérdéseket hogyan oldjunk meg helyesen, előremutatóan, akkor megint azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk, és pontosan ilyen irányba kell mozgatni ezt az eszközt. Amikor kismacskás videókat gyártunk vele, ott azt gondolom, hogy egyértelműen a környezeti hatások irányába billen el a mérleg, mert lényegesen rosszabb környezeti hatások vannak, mint amennyi előnyt ebből tudunk magunknak kovácsolni.
És hát jellemzően azért nem a gyógyszerkutatás jelenti, azt hiszem, az átlag felhasználónak a felhasználási területét. Egyes információk szerint, vagy hát amikkel én találkoztam, a mesterséges intelligencia válaszai jóval több energiát használnak fel, mint például egy hagyományos, akár egy Google keresés. Saját tapasztalatból tudom mondani, hogy egyre gyakrabban használom én is a mindennapi keresésekre az AI-t. Itt meg is dől már ez a történet, tehát nem feltétlenül arra használjuk, amire egyébként leginkább való.
Azért vagyok kicsit nehéz helyzetben, mert attól függ ez is, hogy honnan nézzük. Tehát egyrészt fontos látni, hogy mint minden új területnél, itt is az adatok azért egy kicsit széttartóak. Tehát ugyanarra a dologra nem feltétlenül mondja két forrás ugyanazt az információt. Ráadásul itt egy csomószor definíciós kérdések vannak. Tehát egy-egy apró különbség egy megfogalmazásban, az jelenthet 10-szeres-20-szoros szorzót mondjuk egy számadattal kapcsolatban. És akkor itt rögtön mondok is egy példát, amit említettél, hogy a Google keresés az 0,2 és 0,5 gram közé szokták tenni, az AI keresést meg 4 gram fölé.
Széndioxid, bocsánat.
Igen, tehát széndioxid egyenértékről beszélünk, tehát üvegházhatású gáz kibocsátásról beszélünk. Ugyanakkor olyan forrásokat is lehet látni, és ez megint csak Google, illetve az OpenAI-tól érkezik, amikor arról beszélnek, hogy egy átlagos szöveges prompt az ennél lényegesen kisebb energiaigényel bír, tehát itt 0,3 kWh-ról, meg 0,4 kWh-ról körülbelül ezekről az értékekről beszélgetünk. És akkor itt vannak ezek az érdekes definíciós kérdések, mert ez a kicsi érték, ami valóban kicsi, és ennek kisebb a karbon lábnyoma, vagy akár összemérhető már egy Google kereséssel, ez arra vonatkozik, hogy az AI a saját tudásában keres. Tehát nem megy ki az internetre. Ha csak ebből a megtanított tudásból kell gondolkodni, akkor valóban, és egy egyszerű szöveges promptról beszélünk, ez is nagyon fontos. Amint képet kell generálni, amint videót kell generálni, ezek a számok messze nem igazak. És akkor sem, hogyha a mesterséges intelligenciának ki kell mennie az internetre, tehát ha még nem azt kérem tőle, hogy a megtanult tudásból dolgozzon, hanem azt kérem, hogy most nézd meg, hogy mennyi, most ajánlj nekem egy porszívót, vagy most mondd meg nekem, hogy ennek a tanulmánynak ez az adata, ez hogyan változott az elmúlt időben, és akkor még sorolhatnám. Na, ez már nem az egyszerű szöveges prompt kategóriába tartozik, és akkor itt van a kutya elásva.
És ugye ezek a számítási kapacitások nem csak energiát fogyasztanak, hanem talán már mondtuk is, rengeteg vízfelhasználással is járnak, mert ezeket a hatalmas adatközpontokat hűteni kell. Erre egyébként van másmilyen megoldás, mint az édes víz felhasználása? Vagy...
Van, csak sokkal rosszabb, legalábbis amit én tudok, ugye a levegőhűtés is lehet, csak az sokkal rosszabb hatékonyságú. Jelen pillanatban, amit én olvastam, egy ilyen párologtatós eljárással tudják hűteni, a hűtőtornyok vannak, és akkor ott van egy ilyen speciális párologtató technológia, amit alkalmaznak. Ezzel lehet elérni, hogy 2 deciliter víz esik 1 kWh-ra. Ez egy mérőszám, amit ők alkalmaznak, tehát azt nézik meg, hogy 1 kWh-ra mekkora vízigény jelentkezik a hűtés folyamán, és akkor ez az egyik vége ennek a számegyenesnek, tehát ez a durván egy pohárnyi víz, ami az 1 kWh-ra esik, a másik végén ennek a számegyenesnek akár 5-7 liter víz is lehet. Csak innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy hova tesszük le azt az adatközpontot.
És szerinted egyébként mi lehet a megoldás? Felhasználóknak kell egyébként kevésbé használniuk az AI-t arra, hogy teljesen magától értetődő dolgokat keressenek, esetleg a maguknak, a fejlesztőknek, a tech cégeknek kell olyan algoritmusokat fejleszteni, ami kisebb energia és vízfelhasználás felhasználással működik, vagy esetleg minden jó abban a mederben, ahogy most van, csak más energiaforrásokat, több megújulót kell felhasználnunk, vagy mi lehet az út, mi lehet a megoldás így AI szempontból?
Kb. Ez a három opció van. Én tehát pont ezeket soroltam volna felén is. Ami ebből látszik, hogy a zöld energia irányába való elmozdulás, az nyilvánvalóan egy jó iránykérdés, hogy van ennyi. Itt nagyon hatalmas energiaigényekről kezdünk el beszélgetni. Nem biztos, hogy lépést tud tartani ezzel mondjuk a zöld energia előállítása, fogalmazzunk így. A másik, hogy azért kezdik érezni az AI szolgáltatók is, nevezzük most őket így, hogy hát üzletileg is működniük kéne ezeknek a modelleknek, és az az energia az nem csak elő kell állítani, az pénzbe is kerül. Tehát ők maguk is kezdik keresni azokat a lehetőségeket, ahogy ezek optimalizálhatók. És a harmadik a felhasználói oldal. És akkor itt van egy érdekes dolog, hogy amire így felhívnám a figyelmet, hogy persze mindenki ismeri a ChatGPT-t, meg a Google-nek a Gemini megoldását is, meg az Anthropic-nak is, tehát hogy oké, de ezek az úgynevezett ilyen frontier modellek, ami azt jelenti, hogy ezek a igazán nagy, tehát úttörő modellek, az előjáró és nagyon robosztus megoldások. De nem mindenre kell egy ekkora robosztus megoldás. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint hogyha Einstein elíratnád meg a matek házidat, vagy kérnéd tőle egy receptet, mondjuk, hogy a fejfájásodat hogyan múlasd el. Tehát ehhez nem feltétlenül kell egy olyan kaliber, olyan tudású modell, amit ilyen költséges üzemeltetni. Vannak lényegesen kisebb modellek. Azt érdemes látni, hogy 1 billió fölött van az a paraméterszám, ami egy ilyen nagy modellben benne van, de már 7-8 milliárd paraméter, ami akár egy laptopon el tud futni, abból már tök jó célszerszámot lehet csinálni. Tehát ha te tudod, hogy mit szeretnél, és arra fel tudod tanítani azt a modellt, mert pedig jó eséllyel fel tudod tanítani, akkor neked egy lényegesen kisebb modell is elég. Az energiaigény az a töredéke, egyébként még időben is gyorsabb lehet, és amúgy akár ott van a gépeden. De nyilván ez egy más biztonsági konstrukciót is jelent.
Most elmegyünk egy rövid szünetre, de maradjatok velünk, mert utána megnézzünk egy olyan eszközt, ami képes arra, hogy csökkentse a digitális világ karbonlábnyomát.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Fogaim közt fogom a túlsó partot, és remegő innyel áthozom. Melkasod oltár az égre néz, rajta a fejem. Kérges halak, lehull rólam az ember, ne néz ki, vagy te kérded. Te vagyok én, erekamra kötöm az óceán, ereim a folyók a mélybe ránt. Nap meleg testem a mélybe ránt, derekamra kötöm az óceán. Nézd a jelt, ne az ujjamat, a napot figyeld. Két égtáj lefogja a napot deresre húzza a horizont. Ég és tenger között kicsi a rés, egy szúnyog szárnya, oly kevés. Egy szúnyog szárnya végtelen, nyelvem elmondani képtelen. Ablaknak repülő madár a szobot, mikor szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem. Két szempár között a végtelen, ki ezt látja, jöjjön most velem. We'll be right back.
greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a holnap utánt itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Huszics György, a Carbon Crane társalapítója, és a digitális világ karbonlábnyomáról beszélgetünk. Eddig megnéztük a kibocsátások legfőbb okozóit, most viszont megnézzünk egy eszközt, amely segíthet csökkenteni ezt a bizonyos lábnyomot. Ezt az eszközt pedig a Carbon Crane, azaz ti fejlesztitek. Mit kell erről tudni?
Itt az volt a célunk, hogy első lépésben megmérjük egy weboldalnak a karbonlábnyomát, ez a használatból adódó karbonlábnyom, ez nagyon fontos, tehát amikor egy felhasználó szeretne egy webes felületnek a tartalmat megismerni, beírom az URL-t, és akkor lejön a tartalom. Ez a következőképpen néz ki. Ilyenkor az én gépemről elmegy egy úgynevezett request, egy igény, szerver felé, ez keresztül megy a dróton, és eléri a szervert, a szerverről pedig az a tartalom, amit mondjuk ezt a főoldalt jelenti, az szép lassan átjön, gyorsan átjön a dróton, és megérkezik a felhasználó gépére. Na, ennek van egy energiaigénye, ez a szerverről elindul, átmegy a dróton, és megérkezik a gépemre, telefonomra, laptopomra, bármire, és ennek az energiaigénynek van egy úgynevezett előállítási karbonlábnyoma, ami attól is függ például, hogy az adott területen, mondjuk egy országban, hogy néz ki az energia mix. Magyarországon ez olyan, mondjuk olyan 130 és 330 gram körül jut 1 kilowattórára, ezt nevezik karbonintenzitásnak, tehát 1 kilowattóra energia előállításának ekkora üvegházhatású gáz kibocsátása, és akkor ez egy oldalnak a megtekintése még csak, egy oldalnak egyszer történő megtekintése. Ez általában olyan fél és egy gram között szokott lenni. Tehát az az energiaigény, ami ahhoz kell, hogy ez lejön a szerverről, megjelenne a gépemen, ez általában viszonylag kicsi szokott lenni. Amikor ez 2 gram, illetve 1 gram fölé megy, akkor mi már azt mondjuk, hogy ezzel kéne foglalkozni, hát e fölött meg 2-3 gram az már kifejezetten nálunk a pirosban játszik. Kérdés az, hogy ez hányszor történik meg, mert abból jön majd az igazi kibocsátási adat ki. Ehhez meg csak, hogy ez megfoghatóbb legyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy nagyobb hírportál esetében ott ezek ilyen 30-40 millió ilyen lekérés van, tehát ezt oldalletöltésnek hívják, per hónap. És akkor itt éves szinten hirtelen több száz tonnáról kezdünk el beszélgetni, és ennek a nagyon nem mindegy, hogy ezt a több száz tonnát, ezt lehet-e még csökkenteni. És akkor ez volt a kettes számú dolog, amit mi akartunk tudni, hogy egyrészt mekkora a karbonlábnyom, és az miből áll össze. Tehát azért, mert a képek nagyok, azért, mert a videótartalom az túl nagyra sikerült, a szöveges részek, a kód a háttérbe, illetőleg szerettük volna tudni, hogy ez hogyan lehet csökkenteni. És amikor a csökkentéshez értünk, akkor azt láttuk, hogy hát igazából a videótartalmakhoz nem nagyon kéne hozzányúlni, ez tartalomszerkesztési kérdés, a kódhoz nyilvánvalóan nem, ez IT-biztonsági kérdés, és akkor többé-kevésbé maradtak a képek, amin hogyha ugyanazt látja a felhasználó, de közben méretileg, és hát most file méretről beszélünk, lényegesen kisebbek, tehát 500 kilobájt helyett mondjuk csak 200 kilobájt, de ez nem látszik a képen, nem pixeles, ugyanazt látom, stb., akkor az oké. Okay. És akkor erre építettük mi fel azt a becslési modellezési eljárást, aminek a segítségével ma meg tudjuk mondani, hogy mekkora, miért akkora, mennyivel lehetne kisebb, és most már ott tartunk, hogy ebben a csökkentésben segíteni is tudunk.
Csak hogy jól értem-e. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha nekem van egy weboldalam, akkor én oda feltöltök egy képet. Az lehet mondjuk 1 megabájtos, meg lehet 5 megabájtos. Az a felhasználó, aki felmegy az én weboldalamra, hogyha én az 5 megabájtos verziót választottam, akkor az 5 megabájtosat fogja letölteni. És hogyha 100-an mennek fel, akkor 100-an fogják az 5 megabájtos képet letölteni. Míg hogyha egyébként én azt a képet csökkentem a méretét tekintve, mindezt egyébként úgy, hogy közben a minősége nem romlik, akkor itt hatalmas csökkenést tudok elérni az energiafelhasználásban.
Ez pontosan így van. Itt azt érdemes megint csak tudni, hogy csak hogy a folyamatot egészében lássuk, tehát hogy például, amikor te készítesz egy képet, akár a mobiltelefonoddal, vagy amikor egy vállalkozás készít egy képet a saját weboldalára, és felkér egy fotóst, akkor ott a szempont az nem az, hogy az a legjobban optimalizált legyen digitális felhasználásra, hanem az, hogy az a kép tűéles legyen, akár óriás plakátot is lehessen nyomtatni belőle. Ahhoz nagyon nagy felbontás kell. És bizony, találunk olyan képeket az internet oldalakon, amelyekből akár óriás plakátot is lehetne nyomtatni. Csak hát az nem arra való az internet. És akkor itt elkezdünk pazarolni, energiát pazarolni. Mi azt vettük észre, hogy mielőtt elkezdünk több energiát előállítani, nézzünk már rá arra, hogy vajon egyáltalán szükségünk van-e annyira, amennyit most elhasználunk. És azt látjuk, hogy a weboldalak esetében olyan 10 és 50-60% közötti csökkentési potenciált szoktunk jellemzően látni. Lemértük Magyarországon a 100 legnagyobb forgalom szempontjából auditált oldalt, ezek jellemzően egyébként híroldalak voltak, és azt mértük, hogy nagy átlagban több mint 30%-os a csökkentési potenciálja ezeknek az oldalaknak, ami azt jelenti, hogy ha csak a képeket azokat leoptimalizálnánk, akkor akár 30%-kal lehet kisebb az energiafogyasztása és a kibocsátása.
És hogy látod, mennyire vannak ezzel tisztában, akár ezek a legnagyobb elérésű oldalak, hogy komoly csökkentést tudnának elérni az energiafelhasználásban, hogyha ők egyébként optimalizálnák a fotóikat?
Amennyire én látom, ez még nem egy általánosan ismert történet. Tehát mi igyekszünk edukálni a piacot, és van is olyan szereplő, aki ebben partner volt, és ránézett saját magára, és megállapított, hogy hol és milyen lépéseket tud tenni a csökkentés érdekébe, de ez a többségre azért nem igaz. Tehát ennek a folyamatnak mondjuk úgy optimistán, hogy az elején vagyunk.
Aki hozzátok fordul, annak mi a legfőbb motivációja?
Itt megint több oldalról tudunk közelíteni, de jellemzően azért mégis a fenntarthatóság, illetve a marketing részéről szokott még érdeklődés érkezni, vagy ott van egyfajta fogékonyság. Azt kell látni, hogy a fenntarthatóság azért 2023-24 környékén az egy eléggé hangos terület volt, és a hangos terület általában a marketingtól hangos, és szerettek volna ők is minél inkább láttatni azt, hogy annál a cégnél, ahol az a bizonyos marketing osztály működik, ott igenis oda figyelnek meg. A cégeknek a társadalmi felelősségvállalásába is szépen megjelent a fenntarthatóság. Ezzel együtt kialakult egy szabályozói háttér is, amit később aztán felpuhítottak, de akkor ez még eléggé várt történet volt, és akkor ez ide irányította a figyelmet, és akkor általában ettől a két területtől érkezett hozzánk a kérdés, kérés, vagy mi, amikor mentünk ki a piacra, akkor ezt a két területet tudtuk nagyon jól megszólítani. És akkor utána érkezett egy következő lépésbe az, hogy egyébként milyen pozitív hatásai vannak. Mi el tudtuk mondani a marketingnek, hogy hát nem csak az van, hogy el tudod mondani magadról, hogy te most már minél kisebb karbonlábnyommal kommunikálsz, ami szerintem fontos, de hogy emellett egyébként a gyorsabban betöltődő oldalak, mert az optimalizációnak ez az egyik eredménye, azok jobb felhasználói élményt adnak. Aztán el lehet mondani az üzletnek, hogy a jobb felhasználói élmény a gyorsabban betöltődő oldalak a különböző e-commerce statisztikák alapján jobb konverziós számokat tudnak produkálni. És aztán el tudtuk mondani azt az IT-nak, hogy egyébként az egy optimálisabb működést tudsz előállítani, hogyha kisebb adatforgalommal dolgozol, ráadásul még költséget is takaríthatsz meg az energián. És akkor így kezd el összeállni ez egy komplett csomaggá, ami már a cégnek több területét meg tudja szólítani.
És hát ez egy tipikusan olyan eszköz, ami tényleg mindenki számára előnyt jelent a használata, tehát egy igazi win-win szituáció minden résztvevőnek.
Igyekeztünk így kialakítani egyébként, tehát pont azért több dimenzióját is megmutatjuk a karbonkibocsátást, megmutatjuk a vízfogyasztást is, és megmutatjuk az energia vonatkozásokat is. És ezért tartottuk fontosnak, hogy az is kiderüljön rögtön az eszközből, hogy mit lehet tenni a csökkentésért, és most már fejlesztettünk olyat is, amivel azzal tudunk segíteni a partnereinknek, hogy mielőtt még a publikussá tennék a weboldalt, most nézzenek rá, hogy ne történhessen meg az, hogy egy nagy plusz súlyú, vagy nagy lábnyommal rendelkező weboldal hirtelen nagy látogatottságot kap, mert a kettő azt egymást támogatva okoz aztán még nagyobb kibocsátást, vagy energiafogyasztást, teljesen fölöslegesen.
Hát akkor most megnéztünk egy professzionális eszközt, de a szünet után próbálunk majd arra választ kapni, hogy egyszeri felhasználóként, egyszeri internetezőként hogyan tudjuk csökkenteni a digitális karbonlábnyomunkat, úgyhogy maradjatok velünk.
Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Fölöttem angyalok, csak kezeljük, hagyjatok, eddig is egyedül jártam, vártam. Mindig a nap felé, magasra küldeném, de csak a hold fele. Az én hűtársam. A varázslat nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papírra jól a széle szemben. Én már nem, soha nem, többé nem hiszek semmiben. Soha nem, többé nem tartozom semmi.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, és Huszics Györggyel beszélgetünk a digitális világ karbonlábnyomáról. Néhány hónapja a Planet Budapest Expo-n a Carbon Crane standjánál megdöbenéssel néztem egy diagramot, ami azt mutatta, hogy a látogatók social media aktivitása alapján mekkora kibocsátás jön létre éves szinten, illetve ha ezt repülőgép utakba számítjuk át, akkor az hány Budapest-London távot adnak ki, és hát az eredmény egészen elképesztő volt, nagyon magas számokat láttam. És akkor ehhez kapcsolódóan adódik is a kérdés, hogy egy átlagos felhasználóhoz mekkora kibocsátás társul.
Itt megint nemzetközi számadatokra tudok hivatkozni, és akkor itt megint felhívnám a figyelmet, hogy ezek széttartóak szoktak lenni, tehát nem feltétlenül esnek egybe. A Nature Communications-nek a kutatása alapján napi 8 óra 51 percet töltünk online, tehát ők ezt mérték, és ez alapján olyan 229 kg per év a karbon lábnyoma egy embernek, ami a digitálishoz társítható. Na most nekem ez a 8 óra 51 perc az elég soknak tűnt, és akkor utána nézegettem még, hogy milyen más források vannak, és milyen adatokat lehet még fellelni. Egy másik forrás 6 óra 40 percet állapított meg, és akkor egy harmadik forrás segített ezt a kettőt kontextusba helyezni, egy holland kutatás, ahol azt mondták, hogy hát egy képernyő nem képernyő, tehát valójában nem arról van szó, hogy 8 óra 51 percet töltök folyamatosan a gép előtt, hanem az vagy vannak ilyen párhuzamosítások, tehát hogy miközben megy a tévé, és nézem a streaminget, közben azért a valamelyik weboldalt böngészem, vagy a közösségi média applikációban nézegetem éppen meg azt, hogy kivel mi történik éppen. És így viszont már korán sem olyan hihetetlen ez a szám, de borzasztóan nagy.
És ugye azt mondtad, hogy 229 kg per fő per év az átlag?
Igen, ez ilyen világátlagot mértek, ők több országban nézték meg.
Hogy kontextusában helyezzük. Ugye érdemes tudni, hogy az Európai Unióban átlagosan egy főre 6,7 tonna karbonkibocsátás jut jelenleg, amit azért még radikálisan és jelentősen kellene csökkenteni ahhoz, hogy ugye a másfél fokos, vagy hát most már leginkább 2 Celsius fokos célhoz közel kerüljünk, vagy hogy azon belül tudjunk maradni. És ehhez képest csak abból, hogy szörfölgetünk, egy átlagos ember 229 kg széndioxid egyenértéket termel.
Igen, és most megnéztem, ez kb. 1,2 Budapest-Párizs repülőútnak felel meg, tehát ebből már tudnánk repülni Párizsba.
Azért az elképesztő, és még egyszer, ugye ez itt egy átlagos szám, tehát igen, simán lehet, hogy valaki ennek a 4-5-szörösét is akár megtermeli, hogyha folyamatosan nézi a streaminget.
És ha ez csak az internet felhasználókra van vetítve, akkor ott 6 milliárd emberről beszélünk.
Hát és akkor nézzük is meg azt, hogy mivel tudnánk ezt csökkenteni, hogy ne legyen ilyen hatalmas a kibocsátásunk.
Hát közösségi média esetében érdemes odafigyelni arra, hogy csak nézzük azt a tartalmat, vagy olyan audiovizuális, de inkább hallgatjuk. Egy amerikai kutatás alapján a podcastoknak kb. 50%-át csak hallgatják az emberek, nem nézik. És erre vannak lehetőségek a különböző csatornákon, hogy a képet vagy levegyem, vagy optimalizáljam. Ezt érdemes figyelembe venni. Például, ha a képet leveszem ilyenkor, és tényleg csak a hangot hagyom futni, akkor ez akár 90%-os csökkentést is jelenthet. A másik az automatikus lejátszás kikapcsolása. Tehát az automatikus lejátszásnak az egyik célja az volt, hogy ott tartsam minél hosszabban a képernyő előtt, akik nézik ezeket a tartalmakat. Ha ezt kikapcsoljuk, azzal akár 5-10%-ot le tudunk venni, de nyilván még annyit le tudunk pluszba venni, amennyit nem fogunk megnézni azért, mert az automatikus lejátszás ott tart minket a képernyő előtt. Én azt szoktam mondani, hogy amúgy, ha az ember észreveszi magát, hogy már nem tudná visszamondani, hogy 2-vel ezelőtt mit látott a videón, akkor lehet, hogy most már érdemes tovább lépni. Mobil helyett wifi használata. Tehát ahol lehet, ott inkább a wifi-t használjuk. Itt, ez nagyon wifi generáció függő, már a 6. generációban már egészen komoly mennyiségeket lehet megtakarítani, de egy olyan 5-15%-ra azért biztosan számíthatunk. Aztán kicsit nagyobb PR-je volt a sötét mód használatának, erről sokat lehetett olvasni. Ez valójában én 1-5%-os csökkentést jelent, de ez is jelent csökkentést. Aztán a régi tartalmak törlése. Nem tudom, te például hogy vagy vele, de amikor én a képet mondjuk akarok posztolni a közösségi médiában, vagy a szakmai médiában, akkor azért nem egy képet készítek. És aztán kiposztolom azt, amit kiszerettem volna, a többi meg szépen ott marad a telefonomon, ha nem törlöm ki. Most én általában 7-8 képet azért ilyenkor készítek, most gondold el, az a 6-7 kép az ott marad.
Belefulladunk a képekbe, és amit nem törlök ki, az egyébként megy a felhőbe. Tavaly karácsonyra az volt az egyik ajándék családon belül, hogy megkapták előhívva az elmúlt évben készült legjobb képeket. Na most ez a válogatás, ez nagyjából egy egyhetes folyamat volt, mert hogy annyi sok száz vagy sok ezer képből kellett kiválogatni azt a néhány jól sikerült képet. És hát ugye ezek egyébként addig ott csücsültek a telefonomon, feltöltöttek a felhőbe, tehát rengeteg helyen ott voltak, és gondolom akkor most már, hogy rengeteg karbonkibocsátás is kapcsolódott ezekhez.
Igen, tavaly augusztusban az angol kormány intézett egy felhívást a lakossághoz, hogy hát a vízszűkösségre, az első időszak volt, a vízszűkösségre való hivatkozással kérik a lakosságot, hogy kicsit próbáljam meg takarékoskodni a vízzel. Tehát például fogmosás közben, amíg ne folyjon a víz addig, amíg fogja, mossa a fogát, vagy rövidebb ideig zuhanyozzanak, és így tovább, és töröljék azokat a képeket, amelyek csak ott csücsülnek a telefonjaikon, meg a szerverekkel, meg a számítógépeiken, mert a vízfogyasztás az a hűtésen, a szerverplakok hűtésen keresztül is jelentkezik. És amit én el szoktam mondani, az a tudatos tartalomfogyasztás. Tehát ez az automatikusan elinduló videók kapcsán, meg a háttér tévézés, vagy háttér streamingezés kapcsán is. Tehát próbáljunk meg egy kicsit odafigyelni arra, amúgy is rengeteg inger ér bennünket, most már tényleg több képernyőn érkeznek hozzánk a tartalmak, nem biztos, hogy ez feltétlenül jó, és ez már nem is csak energiakérdés, nem is feltétlenül csak környezeti kérdés, hanem én azt gondolom, hogy ez már akár egészségügyi, mentális egészségi kérdés is lehet.
Beszéltünk korábban az AI-ról. Egyszerű userként még ki lehet kerülni a használatát, vagy hogyha mindenképpen használjuk, akkor mire figyeljünk oda, hogy lehetőleg minél kisebb karban lábnyom kapcsolódjon hozzá.
A használat során arra érdemes odafigyelni, nyilván, hogy minél kevésbé dolgoztassuk. Minél kevesebbet dolgozik, annál kevesebb energiát használni. A kibocsátás és a vízigény is annál alacsonyabb lesz. A minél kevesebbet dolgozik, az kell, hogy minél precízebb promptot adjunk. Tehát, hogy minél pontosabban értse azt a feladatot, amit el kell végeznie. A számítások alapján ezzel olyan akár 10-40%-kal lehet csökkenteni az ő működését és az energiafogyasztását. Aztán a kevesebb kontextus, tehát rövidebb leírást próbálunk adni, lehet, hogy ez némileg ellene szól a precízebb promptnak, de itt nyilván meg kell találni egy jó egyensúlyt, azzal megint olyan 20-70%-ot tudunk csökkenteni. Tehát ha nem azt mondom neki, hogy amúgy menj fel a webre, nézd meg ezt a weboldalt, vagy elkezdem neki lelistázni, vagy lemásolt szövegeket betolni neki, hanem csak kifejezetten adott részeket másolok be a promptba. Ezzel mind lehet segíteni. Aztán van a kisebb modell választása. Beszéltünk arról, hogy egy ilyen nagy modell az billió, tehát a milliárd fölött ugye még egyel, még 3-0 az a billió. Billiós nagyságrendű paraméter számokkal dolgozik, és ez kell a háttérben neki futtatni. Ja, és ehhez képest ilyen néhány milliárdos modellek, mint például a Mistral vagy a Llama, ezek ilyen 7-8 milliárd paraméteres modellek, ezek már egész jól el tudnak boldogulni, nem állítom, hogy mindennel, de megint nézzük meg, hogy milyen feladathoz kit akarunk használni. Einsteinnel akarjuk-e megoldatni a matek házinkat, vagy megnézni, hogy hol van a legközelebbi gyógyszergyár. Aztán az ismételt kérdéseknek például a kerülése, tehát hogy ne kelljen még egyszer ugyanazt a kérdést feltenni, mert ő akkor azt még egyszer ugyanúgy fel fogja dolgozni. Ja, és akkor még nem beszéltünk arra, hogy nem macskás videókat csináltassak vele hobbi.
De akkor mondhatjuk azt, hogy ha megtanuljuk használni és jól használni, akkor egyébként már azzal is tudjuk csökkenteni a kibocsátást, ami hozzá kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm Huszics Györgynek, a Carbon Crane alapítójának, hogy a vendégem volt, ugye a digitális karbon lábnyomról, illetve annak a csökkentési lehetőségeiről beszélgettünk a mai adásban. Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ez volt mára a Holnap után a Greenindex.hu fenntartatósági műsora. Egy hét múlva újra érkezünk, addig is sziasztok.
Ez a Greenindex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Én fogtam kezet, amíg írtam vele, tudom, beteges tánc, a kezemen látsz, a földhöz kötve, börtönödbe, mondtam már, tudhatnád. Én ordítom, mindig tudtad, nem bírom, egy helybe szívem úgy száll, ha nekem is jár, egy cseppnyi mámon, egy percnyi száguldás. Amikor az érzés hív, amikor a bátor
után termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
Egy asszonynak két eladó lánya.
Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar.